Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Versestek a MÜPA-ban mai előadásán. Keresztúri Tibor vagyok, a sorozat szerkesztője. És Pilinszky János után és Petőfi Sándor előtt ma Csokonai Vitéz Mihály költészetében merülhetünk alá. A műsort Térei János, József Attila és Babérko Szorú Díjas költő, író, színpadi szerző állította össze, és a Katona József Színházzal koprodukcióban készült. Máté Gábor rendezte az előadást, és a verseket pedig Kis Eszter, Kovács Gergely és Tasnádi Bence interpretálja. A zongoránál, mint mindig, Darvas Ferenc zeneszerző, zongoraművész. Érezzék jól magukat!
Kívánok! Csokonai Vitéz Mihályról lesz szó. Címbalom, a borvilágos képű, kulacsától és pipájától elválaszthatatlan showman. Rosszalvó, így lett a kollégium éjszakázó renitense. A korszak valamennyi eszmáramlatát és írásmódját ötvöző, 32 évet élt nagymester, aki bevitte kalandvágyú tanítványait a nagy erdőbe. Ő lenne egyúttal a debreceni Méla Buzsák, és ez a kocsányos tölgyes volna az ő ardenni erdeje. Villanásokra tűnhet úgy is. Pedig dehogy. Ez a minden megmozdulásában tudatos költő és szelíd filozófus a mozarti öröm elfíve. Többször kinyilvánítja, mennyire vidám természetű poéta is ő, félre tehát a gyászos ciprusokkal, meg a siralmasan bőgetett oboával. Az ő poézisa igenis a látható, hallható és tapintható földi kéjeket hirdeti. Nem annyira rokokó kiáltványként, mint inkább egyszerű életigenlésből. Nékem inkább oly bokréta árnyékozza képemet, melyet nyér a víg poéta, múlatván a szép nemet, ezt a vidámat múzsáknak s a mosolygó gráciáknak, fűzzék összve rózsaszínű ujjai, élezgessék borba ferdett csókjai. Játszint, rózsa, narcisz és a többi, gyönyörű kis tulipánt. Összetéveszthetetlen, ahogyan a természeti jelenségeket emberszabásúnak ábrázolja. Érzékien és végtelen könnyedséggel. Jól adja a naív belefeledkezőt. Nyíratlan, kerítésektől és gátaktól mentes szabad természet az övé. Mint a folyamatos bulizásból állna a nappal meg az éjjel, asztali örömök és rengő táncparkett. Idill az aszfalt, a vasút és a műanyag előtti időkben. Mégis állandóak a borulatok vitézegén. Ha 8 éves deákként sikerült volna korrektül elszámolni a kiskunhalasi legációs pénzzel, vajon akkor is kivágták volna a kollégiumból? Ki hát? Ha nem a pénzügyek, akkor nyomósok lett volna a lapátra tételre a Kazincival folytatott levelezés, s a ki nem mondott főbűn, jelen volt a jakobinusok kivégzésén, ráadásul tanítási időben. Garabonciás. Nem szeretem ezt a címkét, túl könnyen ragasztják arra, aki nem tagozható be szokványosan, vagyis furcsa. Engem a nádfedeles darabos utcában egész világot teremtő, és a jó részt iskolai dobogókon vagy képzeletbeli deszkákon színházat csináló Csokonai érdekel. Ez a nagyszabású ember. És az ő állandó akadályoztatásának története. Frusztrái. Jegyezzük meg, életében kőszínházi színészek egyetlen saját darabját sem adták elő, Csurgói helyettes tanárként ő maga rendezte és kísérte őket hangszeren. Törvényszerű a felsülése egyszemélyes vers folyóiratával, amelyet az országgyűlésen terjesztett. Elvileg nem olyan rossz ötlet, annyi dúsgazdag potenciális támogató nyüzsögott, aha persze, majd pont ilyesmit fognak vásárolni. Hogyan kényszerült ez a teljes mértékben korszerű és európai szellem minduntalan a hófutta kánikulától gyötört provinciára? Ő, ez a szemlélődő hedonista, ez a kenyérre kenhető és báránytürelmű, lenyűgözően vonzó és haragot sohasem tartó ember lett volna alkatilag hajlamos az ütközésekre? Dehogy. Most a környezete okozta a töréseket, de hiszen iskolájának első számú tréfa csinálója és parodistája volt, meg hát egyetemes zseni, apostoli őszinte kiáradó nagy lélek, ahogy a Móricz jellemzi, imádták. Attól kezdve tilos volt vele szóba állni. Esetleg sorozatos emberi mulasztásokról van szó? A közeg, amelyben naponta mozgunk, a levegő, amelyet belélegzünk, kétségtelenül meghatározza közérzetünket, sőt mentális állapotunkat, a hely láthatatlan múltja és szembetűnő jelene egyaránt. Ragadjuk meg az alkalmat, hogy ragadós téfiteket oszlassunk. Nem minden értelemben Rideghely Debrecen, nem mindenki nyársat nyelten komoly, aki protestáns. Biztos, hogy a füstös, ősöreg parasztváros a szűk látókörű maradiság, és a hájfejű, kifent bajszú provincializmus őrhelye és meleg ágya. Mindörökké. Á, nem. Nem csak az. Kalács illatú ez a füst. Piros posgás ez a szigorúság. Csokonai első ínyenc közönségére itt talált, a sívó homokon. Na jó, nem tomboló tömegre, maroknyi értő emberre csupán. De hát mi vajon többre jutunk? 2018-ban. Egy nádasházba szorult kozmopolita jellemzi önmagát, mint legilletékesebb személy. Érdekel ki, mit vesz észre belőle. Petőfi a szép nevű Borisszát, a feledékeny Linket, mert azt könnyű. Így lett az ő versének refrénje az én legelső kisfiúkori csokonai élményem. Csapott papot, mindent felejtett Csokonai Vitéz Mihály. A mai napig látom Kass János rajzán a bedugaszolatlan hordóból kifolyt bor kékjét. Adi a pánerotikus gurut csodálta, kandivérrel járt párnyomában, s megleste a fürdőző lányokat. Az érzékiséget alig ha nevezhetnénk protestáns vonásnak, ráadásul vitéznél újító szellemmel párosul, és ezt a fajta rázókeveréket a mai napig rosszul viseli a református egyház. Sokan a csigáshajú, kiálló arccsontú, hevesen gesztikuláló, szilvaszemű préceptort észlelik, az alacsony, 161,5 centis, gírhes, himlőhelyes vesztest, aki amúgy nagy vagabundaná, csak aztán bele ne halljon. H. János a korszakos költészeti reformok mellett olyan őserejű mindenhatóságot tulajdonít neki, amilyet később Vörös Sándor nevéhez szokás kapcsolni. Kemény István azt az extrém trendérzékenységű szerzőt látja, akit nem méltányoltak eléggé korának wannabe gőtéi, aki felfedezte a kultúra számára Közép-Európát, mint régiót, és aki először írta le magyarul az ananász szót versben. Még szép, hogy a kanászra rímel. És tényleg ez is fő-fő költői trúvás szavakat ajándékozni a nemzetnek, mint például azt, hogy világpolgár, az övé. Tényleg. Ne feledjük, az ő idejében még legitim a halál talál rímpár, ő maga is papírra veti párszor, és még lehet verset kezdeni azzal a szóval, hogy midőn. Hát hogy ne volna ő az első magyar világpolgár, amikor előtte még a szó sem létezett? A gördülékeny léptű, párímes, felező 12-est konyhakészen adja át Arany Jánosnak, akinek varázskezén szempillantás alatt válik komótos járásúvá és régi módivá. Műgond. Átírás imánia, lásd még Szabó Lőrincet, Kálnokit és Kukorellit. Messze menő jártosság a tudományokban. Radikális újítás, hogy különféle szaknyelvekből hivalkodóan költőietlen elemekkel táplálja költészetét. Kazinci hazájában minden érdemét szokás vitatni, centivel szótagszámot méricskélve. Hát ő aztán csöppet sem volt provinciális, sem megkésett, risporos verselő, és legalább akkora, ha nem sokkal nagyobb európéernek látszik innen nézve, mint Kazinci, akit börtönből való szabadulásakor Csokonai barátjaként ünnepel, akin fiúi szeretettel csüng, Valójában egyik féltékeny fékezője volt Kazinczy, aki áldotta az eget, hogy költőtársa nem tudta befejezni tervezett Árpád eposzát, amely szerinte borítékolható kudarc lett volna. Én a Csokonai verseit a minden lapon elhullató disznóságai miatt kezembe is átalom venni. Borzasztó, hogy ilyesmit képes leírni. Szinte látom, ahogy sziszeg a dütöl, midőn belesápad az irítségbe egy-egy szikrázó vitézi leleményt latolva. Most képzeljük el, milyen lenne, ha én egy rivális írókollégám meg nem írt művét minősíteném. És ez a malackodós bélyeg sajnálatosan hagyományozódott egészen Szerbantalig, akinek fülét Csokonai helyenkénti neveletlensége és faragatlansága bántja, vazze. A marosvásári gondolatok európai körpanorámája és az abból nyíló Armageddon vízió, és az abból nyíló optimista távlat. Kiózanító élmény volt újraolvasni egy ottani szállodában, jelenlegi nevén a Rózsák terén, románul Piazza Trandafirilor, végignézvén a székely földeken. Ha látnád Csokonaink, mi lett azokból a földekből? Sokszor gondolok rá, hogy ő, a gyalogjáró verselő, aki annyira fogékony volt az újdonságra, mit szólt volna a kolozsvári vagy a szebeni autópályához, az internethez, az okostelefonhoz, vagy akár a lifthez. Józanul nézne, Nagy Romániára is azt hiszem. Az ész díszére épül a templom, és látni a barokk tornyokkal versengő míves ortodox bazilikát is a múlt század 20-as éveiből. Az emberi jóság és annak elfolytása vagy eredendő hiánya. Vitéz az árlatban országgyarapítást remél egészen a Pontus, vagyis a Fekete-tenger habjaig. Erre nem is mondok semmit. Nem Csokonai volt az első szellemileg nagykorú ember az Ugaron, hiszen a Zordnak mondott Debrecen lelkész jelöltjei rendszeresen Wittenbergbe, Németalföldre, Svájcba, Angliába jártak legációba, és speciális közép-európai nézőpontjukat gazdagította a keleti kultúrkincs ismerete. Városuk ideális földrajzi középpontban helyezkedett el, a világ abroszán legkritikusabb helyen. Fazekas Mihály botanizált a kocsányos tölgyek alatt, a Ludas Matyi jeleneteit ábrázoló bronzdombor műveiről gyerekkorom óta ismerem a Piac utcai bérházat, amelynek helyén valaha fazekas kertje zöldelt. Ez nektek nem eléggé Európa? Akkor micsoda Európa? Hajdani lakóinak porladó csontján, múzeumi vitrínbe pakolt tárgyain, gótikus épületeinek alapfalán és tölgyesein kívül ma semmi sem emlékeztet arra a városra, Csokonai Debrecenjére. Nincs közös felület. Egyetlen vízfolyás, egyetlen utcasarok sem. Házok közül is csak néhány polgárház, a Hajdan, hagymakupolás, kis templom, a Piac utca meg a Széchenyi sarkán, a postakocsi állomás, ahol a svéd király is megszállt, ja, meg egy piac utcai vendéglő épületem a belga söröző. Ennyi. A Nagy templom és a Szent Anna templom tornyai évek, illetve évtizedek múlva épültek. Sokat fázott. Véli Csokonairól Cucurelli. El tudja valaki képzelni, milyen volt, és hogyan telt akkoriban egy debreceni tél? Némi fogalma lehet róla annak, aki helyben élte meg 1987 fájdalmasan fehér februárját. Képzeljünk a díszburkolat helyett fagyos, síkos fapallót a Piac utcára, képzeljük el a vastag civis bundákat és kucsmákat a csúszkán, képzeljük el a disznótorban dukáló hajnali pálinkákat, s az elemi erejű farshangot, a rendhagyás, a kötelező szabályszegés idejét itt. Esti programnak vajon mi kínálkozott akkoriban az evésivás, na meg a kártya mellé? A hosszú farsangot, ezt a 6-7-es leányvásárt eleve azért találták ki, hogy ezt az időszakot átvészelhessék, nem? Néhány ropogós bállal mondjuk a fehér lószállóban. Látjuk, ahogy csengőszálon futnak be a ház elé a pogácsarcú polgárlányok. Leesett állal lesetjük a dámákat a hasas cserépkályha mellől. És jaj annak, akit karnevál herceg kihúz a listájáról. Az utcákon kövezetnek híre sincs, csupán a legélénkebben vannak lerakva gerendák a gyalogjárók számára. Rögzíti Robert Townsend, angol természettudós és utazó 1793-ban a Martinovics felkelés idején. Townsendnak, aki egész könyvet írt hazánkról, nem jött be Debrecen. Nyáron homoktenger, ősszel fölhabzó taréjokat vető sár. Nyilván a báli szezonban kellett volna jönnie. Az a hosszan elnyúló palló ma is megvan, kiásták, üveg alatt látható, úgy másfél méter mélyen. A kis templom padlója ugyanígy bő egy méterrel a járda mostani síki alatt terül el. Pontosan ennyit emelkedett azóta a város nulla szintje a szállópor következtében, szilárd burkolat hiányában. Barátunk, az oldottan cimboráskodó széles taglejtésekkel élő nyiszlett csokonai alattunk járt. Ugyan mitől lett volna jókedvű 1793-ban ez a város, kérdezi Szabó Magda. A császári trónon éppen első Ferenc. Tényleg mi a fészkes fenétől? Abszolutizmustól sújtva, iskoláiban kötelező német oktatással nyúzva. A frázis Debrecen, a szalonnás káposzta, a homokkerti vinkó, a makrapipa és a hatlovas szekér világa ugyanaz a lapály, ahol csokonai verse a csikóbőrös kulacsról a 20. században folklórrá válik. Szép, elégtételül. Vitéz az emberábrázolás mint elsődleges költői feladat mellett teszi le a voksát. Portréban diákkora óta remekel. Aztán mégiscsak a magánossághoz menekül. Embermentes vidékre, tiszta rezignációba. Timonná kell lennem, uraim, Mizantrópusz Timonná, írta korábban. Magányát megosztani az irgalmazó arborétummal, ha már a szomszédos emberi lélekkel nem lehet. Kultúrpesszimizmus és zsenikultusz, ez az. Merre van kisasszont? Somogyban, Kaposvártól néhány kilométerre. A gondoskodó mecénás Sárközi Károly kisdett kastélyában időzve, szobájából egy virágba borult gesztenyésre lát vitéz. Napjait a közeli völgyben, óriás bükkök mohos gyertyánok árnyékában tölti. Egy villám ütötte fa tövéből, forrás buzog föl, vize csörgedezve fut a tóig. Költönk éjjel is leballag a vízhez, s látja, hogyan csalja elő a teliolt fátlas fénye a nimfákat a kákosátorokból. Vitéz tehát offol, lelép szokott és unt közegéből az angol utazó által lugubris tónusúnak csúfolt városából. A társadalom ihletadó élménye igazából csak a társadalomtól távol, átélhető és értékelhető. El tudjuk-e képzelni, hogy korunk valamelyik mágnása, média oligarchája, olajmilliárdos a vidéki uradalmán vendégel egy magyar szépírót, zenészt vagy festőt, azaz nem kártyára és kopóra költ. Hogy miért? Mert élvezi a társaságát, mivel termékeny a vele való együttlét, és még a halhatatlanságba való beiratkozás sem kizárt a művész egy kósza félsora vagy szíves ajánlása által. Érdemes erre kacsingatni? Annyi fontosabb gondja van egy duzzadó tőkepénzesnek. Amúgy megérdemes. Ez akkoriban normális volt, nobilis ambíció, így cselekedtek az erdődiek, Széchenyiek, Festeticsek, Károlyiak, Koháriak, Eszteráziak, sok számára végzetes rédeiek, akiknek meghívásába kvázi belehalt, megküldve a grófnő temetésén. Vajon kilincselt, könyörgött a meghívásért, kéziratokkal házalt? Megalázkodott előttük? Hát hogyne? Ő a plebejus, russzó fanatikus, lázadó, a kollégium bukott angyala, hogy Mocsár Gábor hívja. Tempefői valósággal forr az úrigőg utálatától. Máshol meg azt írja. A felettem valókat vagy szerettem, vagy tiszteltem, vagy kerültem, fáztam gyakran, de sokszor égtem tőlük. És a grófok pénzét valóban az istentelen volt erre költötte, így zárult be a kör? Nem. Végül azt is meg kellett érnie, hogy bodzafájával, feslő rózsáival az anyai házi sporigég 1802. júniusában. És állás helyett megint csak könyöradományokhoz jutott halálos betegen. Halálának helyszínén jelenleg nemzeti dohánybolt áll. Megkörnyezetlen kell hamuhodni hát ákászod alján, írja a magyar költészet egyik megejtő fűzésű mondatában dr. Földi sírhalma fölött, mentora, hajdúsági tiszti orvos emlékén töprengve. A temetőt, ahol aztán ő nyugodott, a 20. század közepére fölfalta a város. Csokonait, addigra már társaságok, utcák, iskolák és a nagyszínház névadóját Áthelyezni tervezték, amúgy nem rossz helyre, a nagy erdőre. A sír a helyén maradt. Mégis, meglepően fölmeredő vasgúlájával a dombtetőn, egy szedett vedlet kertvárosi utca kellős közepén. Amaz Ádász polémia a sír felirat szövegéről, amelyik Csokonai síremlékének állításakor zajlott a debreceni ákácok alatt, ugyancsak őt igazolta. A vita fő kérdése köztudomásúan az volt, vajon Árkádia tényleg a művészetek idilli szféráját jelenti-e, vagy mégiscsak marha legelőtt, főleg szamarak számára? Mint Ambrosius Calepinus közkézen forgó latin magyar szótárában áll. Köszönöm szépen!
Marosvásárhelyi gondolatok. A ti szavatokra lelkem felhevüle, és Vásárhely kies halmára repüle, melyről végignézvén a székelyföldeken, a hűs forrásokon, a fenyves bérceken, e felséges vidék úgy magához ragadt, hogy szűk elmém éppen a felhőkig dagadt, színültig tölt édes hazámnak képével és a történetek zajgó tengerével. Sőt, kíjebb csapongván a népek sorsára, hol örült, hol búsult, mint világpolgára. Mi is emelhet fel egy halandót jobban, mintha az emberség tüzétől fellobban, s úgy nézvéne földet, mint azon egy tanyát, és a természetet, mint egy közös anyát, emberül tekinti a földnek népeit, mint egy ház feketes fehér cselédjeit. Az emberiségnek sorsán gondolkozik, s az egek tisztébe beléavatkozik. Ó, emberi szívnek álhatatlan volta, így szólék magamban, ó, már amiolta e földön értelmes porképek mozganak, mennyi változások, hány szcénák voltanak. Hányszor mutatta meg az emberek szíve, hogy ő a jól tévő mennyeiek míve, de miatta hányszor kellett a világnak piaccává lenni minden gonoszságnak. Ha egy ember támadt, aki áldást ontott embertársaira, száz volt, aki rontott. Ha sok század alatt egy nép addig hága, hogy már mennyországgá lett az ő országa, egy nap a hódító véget vetett néki, s ma csak bús pusztákra rogynak omladéki. Keletről fú a szél. Az éjszín haboknak cseppjei lomozó szárnyáról csorognak. Arról jő, amelyről a dákok földére a szkíták bajuszos tábora bétére. Mondd meg nékem, komoly fúvallat, látádé azt a Volga síkját, mely volt az Árpádé. Vannak-e ott, kik még mogorul szólanak? Sóhajtasz, elsuhansz. Értem. Elmúltanak. Elmúltak. Bédültek abba sírhalomba, melyhez közelítünk mi is, minden nyomba. Tán nem is. Ki tudja, egyszer megeshetik, hogy a Párizs helyét gonddal keresgetik Trója és Babilon jövő tudósai, s fókákkal pezsegnek London tört tornyai. Hát, ha még ez a vár, melyen andalgok most, vagy ledül, vagy őriz messze földi lakost, vagy nagy birodalom fényétől sugároz, vagy benne két-három medvefi kopároz. Csuda gondolatok, kétséges jövendők, változó országok, emberek, esztendők, míg elmém úgy bugdos ezeknek hátukon, mint ki nagy tengerbe evez kisladikon. Múzsák, kike várnak alját megültétek. Elbudjant elmémet kérlek, segítsétek. Mondjátok meg nékem, mi fő oka annak, hogy itt szabad népek, ott rabszolgák vannak. Itt a vidék puszta, ott terem, s mosolyog, itt éles az elme, ott ködbe tébolyog. Itt kastélyok állnak, s gályák a partokon, ott holt csendesség ül az omladékokon. Gyarló tudatlanság, zablátlan indulat, két démon, mely minden szépet, jót feldúlat, mely a kegyetlennek botot át kezébe, s gyáva félelmet önt a gyengék szívébe, mely a babonának felhozván fellegét elzárja a napnak fényét és melegét, s hideg homályában oly csodákat tészen, melyek az ész csírát elfojtják egészen. Csak a tudatlan fő, csak a zablátlan szív, ami téged, ember, magad kárára hív, ahol a szív feslett, a fő meg agyatlan, ott az emberi sors megsirathatatlan. Múzsák! Most oly helyen elmélkedem, amely a világ abroszán legkritikusabb hely, mely a csínos nyugat s a durva kelet közt, a hatalmas éjszak s tehetetlen dél közt, középpontban lévén, tisztán kimutatja, milyen még az ember s földünk ábrázatja. Itt van a legvégső oltára Pallásznak, az emberiségnek, a csinosodásnak. Ezen túl, keletre, nevet a szép moldva, de a termés elme nincs mással megtoldva. Tovább, túl az éjszín tengernek habjain, vattatár lovagol gazos pallagjain. Túl a zömök kalmuk hordja sátorfáit, túl a mongol futja salétrom pusztáit, azon túl lakoznak a mandzsuk fiai, a tarka tigrisek s a hajnal lovai. Ezek mind okosak, emberek, de vadak, kiknek őseinkként fő céljok a hadak, kikben a hódítás nemtelen szerelme elfojtja, amit hoz a jó föld, s szép elme. És ki az, ki végignézvén a népeket, e világnak felén elnyúló földeket, ne borzadna, vagyis ne sírna ezekre a még boldogtalan félig emberekre. Fordulj tehát elmém boldogabb táj felé, hol már a népeket az ész felnevelé. Szemléld végig Erdélyt és Magyarországot, hol érzeni kezdik már a napvilágot. Járd el Germánia hajdani bakonyját, és csodáld most benne a múzsáknak honnyát. Lépj a franciáknak kimívelt kertébe, s a pérui kincsek negédes csűrébe, hol a másik tenger kékellő kárpitja a leszálló napnak ágyát ki s bényítja. Nem kezdé szívedbe nemes öröm szállni, látván, hogy az ember emberré kezd válni. Nézd a munkás éjszak, mint nyüzsög és zsibong, s dolgos méh módjára keskeny kassában dong. Az éjszaka köpű, a világ az a rét, melyben a kincseket kurkássza szerteszét. Sőt, számos rajt bocsát a messzi határra, a Bengala s Boston virágzó partjára. De túl a szelid dél áldott határain, nézd a barna népet forró homokjain, vagy hevers éhezik a paradicsomban, vagy koldul, vagy lop, öl, prédál alattomban. Rongyos birtokossi ők a gyémántoknak, mord, s paraszt kertészi a fűszerszámoknak. Te vagy hát, ó maros jámbor magyar vára, hol összve fut a jós gonosz határa. Te vagy a pont, melynél a vadság eltűnik, te vagy, hol az ember érezni megszűnik. Vigyázz, mert közel van a homálynak partja. Elnyél, ha az ősznek fénye meg nem tartja, akinek díszére építsél templomot, és a vakság ellen hány több-több ostromot. Tele oly lelkekkel termékeny kebeled, kikben meg-meg annyi mentorid tiszteled, kiket a nemzetnek és a két hazának a bíztató egek gyámoluladának. rajta! Nemes lelkek, álljunk ki a gátra! Már Európában csak mi vagyunk hátra. Hívnak magok után a többi nemzetek. Magyarok, derék nép, mit késtek? Jöjjetek! Mit késtek? Termékeny bennetek az elme, forr szívetekben a dicsőség szerelme, vitéz lángotokat jobbra fordítsátok, s a békesség édes hasznát munkáljátok. A durvaság ellen közös kötést fonjunk, s Atlasztól Pontusig örök sáncot vonjunk. Megyünk, nagy nemzetek, íme Dáciának túlsó határin is már megindulának, törjük az akadályt, melytől nem mehetünk, s mind az emberiség kertébe sietünk. Vajha Moldvának is kies parlagjai, ameddig terjednek a Pontus habjai, magyar koronánknak árnyékába menne, s a csángó magyar is polgártársunk lenne.
A tél. Mormolnak szelei a fagyos éjszaknak. A zsindelyre vastag jégcsapokat raknak. Ellepik a földet sűrű fergeteggel, a folyóvizeket megkötik hideggel, melyeket őszítnek a havak és derek, az öreg tél fején villogó púderek. Zúzmarázós a bak csillámló szakálla. Csörög a jég miatt minden szőri szála. Vége felé járván a fagyos december. Decembert hordoz már magán minden ember. Szellős volna nagyon az ing, s a papucsma. Bezzeg becsbe is van a bunda, s a kucsma. A vékony rokolyás leánynak, s a pőregatyájú legénynek borzad minden szőr. A farkasok, medvék, rókák hébe-hóba a sűrű erdőbe mennek prédálóba. A többi állatok merülvén álomba, alusznak az ősszel készített alomba. A madarak nagyobb része elútaza. Csak veréb, csak varjú maradt idehaza. Az is a városhoz közelebb szivárog, s a disznótorokba örömnótát károg. Komor minden, minden szomorúnak tetszik. Mihelyt a tél borzas csillaga feltetszik, mindent összve bágyaszt, és puhít ostoba levegő egével a béfűtött szoba. Csupán az örvendő fársáng víg zászlója lett az elzsibbadt szív megvigasztalója, mely víg kiáltással felemelvén fejét, ugrál az új havon, nem találja helyét. Öltőzik magára sokféle maskarát, ugrós kozák táncra billegteti farát. Víg ebédeket tart terített asztalán, markába pecsenye, kulacs az oldalán. Táncos szobájába víg muzsikát penget, kúrjongacs búnak jócakát izenget. Szánkás esik néha olyan is a számba, amilyent nem igen tennének románba. Követi sok gavar, csirippol utána sok dám, aki három férjet is kívánna. Balgatag nagy világ, ezé a mulatság, amelyet unalom követ és fáradtság. Ezé a mulatság, amelynek utána a test még egy másik mulatást kívánna, hogy visszanyerhesse azt az állapotot, amelybe addig volt, míg még nem mulatott. Lármás vigasságok, eltikkasztó bálok, bennetek mely kevés örömöt találok. Adnak-e a magát megunt természetnek újulást, amelyek ezekből születnek, a sok szófi beszéd, kicsapongó ámor, komor álmatlanság, harmadnapi mámor. Mulattat-e oly micsmás gyülekezet, melyet oda tánc, bor, s nem barátság vezet? Mert kit baráttá tesz a bál táncas bora, az nem barát, hanem csak pajtás, s cimbora. Jó, de tánc. Hát úgy jö vissza egészségünk, ha előbb a táncba elvész frissességünk? És úgy vidít meg a bor, ha délig hortyogva fekszünk krápulába virrattától fogva? Úgy megy majd gyomrunkban jól a konkokció, ha mind dosztigesszük a bálba, ami jó? Igaz, van recipe? Megterhelt és heves gyomrunknak új erőt ad a korhelleves. S a nem alvás után jól esik az álom. Lehet másnap estig aludni, sajnálom. Aztán a bál nem csupán, nem áll csupán dobzódásba, evésbe, ivásba, táncba, ugrálásba. Az ember magát ilyenekben nem ártja. Van dáma beszélni, van játszani kártya. Igaz, de ezekért mennyi esztelenek egymásnak költséget s lármát szereztenek. Mit ér a kártyapénz? Kétséges nyereség? Mit ér a báldáma? Másé a feleség. És a fülekbe ízszó mennyiszer ütközött a dámázók között, s a kártyázók között. Ni a huncut tőlem trézsit elragadta, hiszen nem is pikket adott az ebatta. És ez a szép múlatság így mégyen előre, lármáról szitokra, s végre gyík lesőre. De hagyjuk el. És a bálistent ne gúnyoljuk, mert a nagyvilágnak orrát felborsoljuk. Hagyjuk el. Már is sok bál papjas, nimfája, szentségtörő múzsám exkommunikálja. Sok ifjú gavallér összveszid engemet, s kivetti a kapucs zsebjéből könyvemet. Sok módi kisasszony, mint paraszt verseket, a toalettjéről leszórja ezeket. De méltóztassanak megengedni, kérem, hogy a tekintetes lármát nem dicsérem. Remélem az urak többet is találnak, akik nem hajtottak még térdet a bálnak. Vojtára, Langausra, Puncsra nem mehetek. Két barátom van itt, vélek beszélgetek. Szerelmeskedni is, Póppal vagy Gessnerrel. Jobb szeretek, mint ott sok pajzán Stutzerrel.
Tanítványaitól búcsúzik. Nemes szívű nevendékek, kiket forrón szeretek, mióta megesmertetett a poézis veletek. Ó, legkedvesebb barátim! Be édesen képzelem, mi örömmel sétáltatok tavaly a tempén velem. Mely jól esett, ha játszodva lépvén utánam nyomba, kis koszorúkat raktatok tiszteletül markomba. Ah, olvastam orcátokon azt a hév indulatot, melyet az igaz szeretet azokba lobbantatott. Viszont való szívességem, amint megérdemlétek, e valódi szívességgel halmazva megnyerétek, melynek tűze most is lángol, meg nem aludt azolta, sőt, tüzét a szenvedések edző tüze pótolta. Égni fog, míg el nem alszik fáklyája életemnek. Nevetek ragyogni közte fog közepén szívemnek. Rólatok jól emlékezem, már mikor megváltam is. Emlékezzetek jól, kedvesim, én rólam is. Bennem hív barátotoktól váltok most meg, de hiszem, szerelmem veletek marad, szívemet el nem viszem, örömöm lesz örömötök, szerencsém szerencsétek, díszt ád nékem, s tiszteletet mindenkor a tiétek. Ezért nemes lélek legyen bennetek, mely sem sorba a büszkékkel ne repdessen, sem ne másszon a porba. Embertársát ki szereti és híve hazájának, még emellett a tudományt tartja fő-fő javának. A csendes megelégedés s boldogság azt vezeti, ha késő maradéktól is érdemét tisztelteti, mert az áldott emberiség, a tudomány s a haza még minden hív tisztelőjét bőven megjutalmaza. E kis intést szíveteknek táblájára írjátok, hogy jövendő futástokba legyen cinozúrátok, melynek mikor rátok nézve lesznek majd bő hasznai, éledjen fel a titeket szerető csokonai. Én elmegyek, a jól tevő ég vigyázzon reátok, ah, szeretett, kedves lelkek, Isten, Isten hozzátok!
A hajókázó ámor. Ah, 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 ah. Ámor egy narancs héjacskán fels alá kormányozott, s egy szívben e kis vasmocskán kikötni szándékozott, szándékozott. A sors szelet indított, tengert mindent rázúdított, a kis vasmacska eltört, szegény ámor hajót tört, hajót tört.
A magánossághoz. Áldott magánosság, jövel. Ragadj el álmodba most is engemet. Ha mások elhagyának is, ne hagyj el. Ringasd öledbe lelkemet. Öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam, hogy itt kisasszondon reát találtam. E helybe andalogni jó, e hely poétának való. Itt a magányos völgybe és cserében megfrisselő árnyék fedez, a csunka gyertyánok mohos tövében a tiszta forrás csergedez. Két hegy között a tónak és pataknak nimfái kákasátorokba laknak, s csak akkor úsznak ők elő, ha erre bölcs s poéta jő. A lenge hold halkal világosítja a szőke bikfák oldalát, estvéli hűs álommal elborítja a csendes éjnek angyalát. Szelít magánosság. Az íj helyekbe gyönyörködöl, s mulatsz te, ah, ezekbe gyakran vezess be engemet, nyugtatni lankadt lelkemet. Te a királyok udvarát kerülöd, kerülöd a kastélyokat, s ha bévetődsz is, zsibbadozva szűlöd ott a fogyasztó gondokat. A félelem s bú, a vad únalommal csatáznak ott a tiszta nyugalommal. A nagyvilág jótétedet nem tudja, s utál tégedet. Óhajtoz a fösvény, de gyötrelemmel goromba lelkét bünteted. A nagyra vágyót kérkedő hiszemmel a lárma közzé kergeted. Futsz a csatázó trombiták szavától, futsz a zsibongó városok falától. Honnyod csupán az érező szív és szelíd falu s mező. Mencsvára a magán szomorkodónak csak a te szent erődbe van, hol bíztatási titkos égi szónak hallhatja a boldogtalan. Te azt, ki megvetette a világot, vagy akinek már ez nyakára hágott, kíséred és apolgatod, magát magával bíztatod. Te szülöd a virtust, csupán te tetted nagyjá az olyan bölcseket, kiknek határtalanra terjegetted testekbe kisded lelkeket. Te benned úgy csap a poéta széjjel, mint a sebes villám setétes éjjel, midőn teremt új dolgokat s a semmiből világokat. Ó, kedves Istenasszony! Én is érted gyakorta, mint sohajtozom, mert szívemet baráti módra érted, midőn veled gondolkozom. Ártatlanul kecsegtetel magadba, hív vagy, nem úgy, mint a mai színes világ barátai. Lám, mely zavart lármák között forognak a büszke lelkek napjai. Kőről kövekre görgenek, zajognak, mint rajna bukkanásai. De ránk, mikor szent fátyolid vonulnak, mint éji harmat, napjaink lehullnak, tisztán, magába, csendesen, élünk, kimúlunk édesen. Sőt, akkor is, mikor szemem világán vakkárpitott sző a halál, ott a magánosság sötét világán béhult szemem reát talál. Síromba csak te fogsz alá követni, a nem tudás kietlenén vezetni. Te lészel, ah, a sírhalom völgyén is őrző angyalom. Áldott magánosság. Öledbe ejtem ottan utolsó könnyemet, Végetlen álmaidba elfelejtem világi szenvedésemet. Áldott magánosság, te légy barátom, mikor csak a sír lesz örök sajátom. De ez napom mikor jön el? Áldott magánosság, jöv el.
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban. Hát, múzsáknak szentelt kies tartomány, így szám kivetve volt nálad minden tudomány? Hát csak sertést nevelt é itt a makk s haraszt, hát csak kanásznak termett a somogysági paraszt? Istenem, senki sem vette észbe, hogy e részbe árva még Somogy. Hány jó észlet vaddá, hogy nem mívelték? Hány polgár búnyikká, hogy jóba nem nevelték? Dudva lenne a dudvák közt az ananász. Kanász marad, akinek a nevelője kanász. Hát már, hogy a Somogy így tudatlan, formálatlan, kié a hiba? Debrecen és Patak messze estenek ide, hol a múzsák nem is esmértettenek. Ami kevés pénz bejött, 2-3 póra, nagyobb dologra ment el, borra, avagy disznóra. A szegény porlegény vagy bodnárnak, vagy betyárnak, vagy zsiványnak állt. Ó, szomorú sorsa egy szép megyének, hol a magyar lelkek megvetve heverének. Ó, nem fájé a szíve minden magyarnak, hogy a magyar fiakkal gondolni nem akarnak. De tán jő oly idő, melyben nékünk, a vidékünk új Hélikon lesz.
Az estvéhez. Csendes este. Légy tanúja, mint kesergek én. Szívemet, mint vérzi búja, Lilla szép nevén. Lágy árnyékkal szőj be engemet, s tájékkal zengd keservemet. Mert csalárd az emberekben már a szív nagyon, és az érzéketlenekben több kegyes vagyon. Csendes este. Tekints le, nézd e bánatot. Könnyhelyed szememre hincs le tiszta harmatot. Mert elfogytak régi könnyeim, úgy rám rogytak szenvedéseim. Nincsen, aki sírna vélem, szánna engemet. Így vesződöm, míg leélem kínos éltemet. Csendes este. Már alusznak mások édesen. Vagy viszonti kedvbe úsznak ők szerelmesen. Én aggódom. Hát mit is tegyek? Nincs más módom, nincs hová legyek. Édes este. Ne hagyj el, zárd le más szemet, és lakásodig ragadj el innen engemet. Csendes este. Balzsamozd el durva kínomat. Vagy reám végtére. Hozd el várt halálomat, mert fájdalmam többre-többre nő, és nyugalmam senkitől se jő. Lilla is midőn eszembe ötlik, elhalok, s újra felfakadt sebembe szinte meghalok. Csendes este, ha ne hozd el még halálomat, kérlek, ó, ne balzsamozd el gyenge kínomat, inkább áztasd szűz szemet te is, és dupláztasd kínom ezzel is. Lilla vesztén sírdogálni, drága sors nekem, sírdogálva haldogálni, szép halál nekem.
Doktor földi sírhalma felett. Megkönnyezetlen kell hamuhodni, hát ákászod alján földi tenéked is. Ó, néked is kidült hazádért csustorgó tüzed otta egybe. Természet édes gyermekes, a világ tág templomának béavatott fia. Hát amikor törvényit írod, spitvarait kinyitod minékünk, akkor szorít éj jussa alá korán. Korán. Az élet leggyönyörűbb korán. Ótán irigy ő, s azt akarja, hogy bekötött szem alatt imádjuk. Hát már Apolló, aki fejed körül kettős borostyánt vont vala kedvesem, hát már Apolló a halálnak bűne között hidegen danolgat. Nem is danolgat. Lantjai, fűvei Pindus vidékén dísztelen állanak. Bús a poétas orvosisten, jaj, erátós, higiénes sorvad. És én, ki hozzád oly lekötött valék, én a barátod légyek-e szótalan? Ah, megmeredjen szívem inkább, és veled egy por alatt fedezzen e boldog ákász, mintsem egész hazám közös telében én legyek meleg. Felvészem a lantot, s gyepedző sírod előtt keseregve ülök. Te tiszta polgár, víg, egyenes barát, mély tudományú, tiszta eszű valál, hempelyge, roppant lélek, apró tested erébe, nemes barátom. Mégis becstelen, puszta bogács fedi hatház homokján szent tetemit helyét, még sincs ki lantján a Dunához így keseregne, kimúl a földi. Nincsen. De nyugodj el, ligetek meget, nyugodj, dicső test, én velem is csak így bánik hazám, bár drága vérem, érte foly, érte fogy, érte hűl meg. Lesz még az a kor, melybe felettem is egy hív magyarnak lantja zokogni fog. És ezt mondja népünk, ó, miért nem éltek ez emberi századunk?
Az ember a poézis első tárgya. Ó, mely örömben folytak el ekkorig zsengére nyíló napjaim. Ó, miként érzém, hogy élni Stáliának rózsanyakán enyelegni édes. Víg borzadással jártam el a görög szépségek és a római nagyvilág pompás maradványit, s ezeknek sírja felett az olasz negédes kertjébe szedtem drága narancsokat. A franc mezőket láttam, az Albion barlangiban, s a német erdők bérciben örömöt találtam. Olykor hevítvén lelkemet is belől új képzelgések s büszke vetélkedés, lantot ragadtam, s a lapályos Dácia térmezején danolván a földnek aljáról felemelkedém. A felleg elnyelt. Mennyei képzetim, mint a habok, felfogtak, s úsztam gondolatim csuda tengerében. Mérész halandó, lelkesedett iszap! Így zenge hozzám egy levegői hang. Szentségtelen létedre nem félsz angyali pitvarokat tapodni? Ki vagy? Miért vagy? Hol lakol? És kinek számára mozgasz? S végre mivé leszel? Míg ezt ki nem vizsgálod, addig por vagy. Az is leszel. E szavára, mint lenge párák éjjeli csillaga, a tágas éter mennyezetén alól, sebes bukással földre hullván. Csak csupa por, hamu lett belőlem.
Szegény Zsuzsi a táborozáskor.
Jaj. Estve jött a parancsolat, viola szín pecsét alatt. Egy szép tavaszi éjszakán zörgettek Jancsim ablakán. Éppen akkor vált el tőlem, vígan álmodott felőlem, kedvére pihent ágyában, engem ölelvén álmában. Mikor bús trombita szóra, ülni kellett mindjárt a lóra, elindulván a törökre, jaj, talán elvált örökre. Jaj, talán elvált örökre. Jaj. Sírva mentem kvártéjáig, s onnan a kertek aljáig. Indult nyelvem búsnótára, árva gerlice módjára. Csákóját könnyel öntöztem, gyászpántlikám rákötöztem, tíz rózsát hinték lovára, száz annyi csókot magára. Száz annyi csókot magára. Jaj. A lelkem is sírt belőlem, mikor búcsút veve tőlem. Isten hozzád többet nem szólt, nyakamba borult, s megcsókolt.
Az én poézison természete. Sírhalmok, ó, ködlepte kertek, te szívborzasztó éjszaka! Te alvilág vakablaka, ti holtak, akik itt hevertek. Ti mulandóság birtokának setétes völgyei, ahol pecsétes fantomának búbiskolt hervei. Gyászhely, melytől lelkünk irtódzik, hol minden érzésünk elhal, fülünk csak csendességet hall, szemünk a semmitől kapródzik, csak kupressz árnyékát láthatja a holdak fényinél, midőn azt bágyattan ingatja egy sírfuvalta szél. Szörnyű környék, hová a lélek, ha ólomszárnyakon repül, rémülve jár, a lél elhűl, s félholtan hátrál vissza vélek. Szörnyű környék, kérkedj jungoddal, ki hantodon ragyog, Isten veled, s mord anglusoddal, én anglus nem vagyok. Mások síralmas énekekkel bőgettessék az óboát, és holmi gyász trenódiát, ríkassanak jajos versekkel. Én így kedvetlen embereknek nem lészek egyike, legyen jutalma bár ezeknek a kedves estike. Nékem inkább oly bokréta árnyékozza képemet, melyet nyér a víg poéta, múlatván a szép nemet. Ezt a vidámabb múzsáknak s a mosolygó gráciáknak fűzzék összve rózsaszínű ujjai, élezgessék borba ferdett csókjai. Nem kell kupressz, melyel rászint tisztelém elpomene, egy kis rózsa, egy kis jácint nékem jobban illene. Mert ez lillám szép szemével, az pedig tekintetével egyezvén, mindenkor lészen tűköröm, s így mindig új dalra késztet, új öröm. Így veszem fel víglélekkel gyengén rezgő lantomat, s majd lillám új énekekkel lelkesíti húromat, míg leng a friss esti szellő, s szárnyán egy nárdust lehellő rózsában megszállnak a kis istenek, és mennybéli koncertecskét zengenek. Lelkünkből e víg hangokkal minden únalom kivész, mert megédesítjük csókkal ott, hol tartós pauza lész. Bágyat nótánk végszózatja, a szép tájt elszunnyadtatja. S addig andalgunk az esti hajnalon, míg egymás ölébe hullunk a dalon.
A tihanyi Echóhoz. Ó, Tihannak riadó leánya, szállj ki szent hegyet közül! Ím, kit a sors eddig annyit hánya, partod ellenébe ül. Itt, a halvány holdnak fényén, jajgat és sír elpusztult reményén, egy magános árva szív!
Egy magános árva szív.
Míg azok, kik búd bajt nem szenvednek a boldogság karjain, vígadoznak a kies fürednek kútfején és partjain, addig én itt sírva sírok, és te nimfa, amit én nem bírok, vert ki zengő bérceden!
Vert ki zengő bérceden.
Zordon erők, durva bércek, szírtok, harsogjátok, jajjaim! Tik talán több érezéssel bírtok, mint sem embertársaim, ki keblekből szám kivetnek, és magok köz csúfra emlegetnek. Egy szegény boldogtalant!
Egy szegény boldogtalant.
Akik hajdan jó barátim voltak, még felköltek ellenem. Üldözőim pártjához hajoltak. Ó, miket kell érzenem, amidőn már ők is végre úgy rohannak rám, mint ellenségre. Bár hozzájuk hívvalék!
Bár hozzájuk hívvalék!
Nincsen, aki lelkem vígasztalja. Oly barátim nincsenek. Vállat rándít, aki sorsom hallja. Már elhagytak mindenek. Nincsen szív az emberekbe, hadd öntsem ki hát vaskebeletekbe. Szívem bús panaszait!
Szívem bús panaszait!
Lilla is, ki bennem a reménynek még egy élesztője volt. Jaj, Lillám is a tiran törvénynek s a szokásnak meghódolt. Hogy vagy most te, áldott lélek? Én ugyan már elhagyatva élek a tengerkínok között.
A tengerkínok között.
Ó, van-e még egy erémi szállás, régi barlang, szent fedél, melyben egy bölcs, csendes nyugtott hálást e setét hegyekben lél. Hogy csak egy kő lenne párna, hogy sem ember, sem madár nem járna. Mely megháborítana? Abban gondolom, hogy semmi jussal ellenkezni nem fogok, hogyha én egy megvetett virtussal itt egy kőben helyt fogok. És egy szigetnek, egy szögében, mint egy russzó Ermenon villében. Ember és polgár leszek, ember és polgár leszek. Itt tanulom rejtek érdememmel ébrezgetni lelkemet. A természet majd az értelemmel bölcsebbé tesz engemet. Távol itt, egy más világban, egy nemesmért szent magánosságban könnyezem le napjaim. Itt halok meg. E sötét erdőben a szomszéd pór eltemet. Majd talán a boldogabb időben fellelik sírhelyemet. És amely fának sátorában áll együgyű sírhalmom magában, szent lesz tisztelt hamvamért. Szent lesz tisztelt hamvamért.
Tüdőgyulladásomról. Fennlengő hold, nézd, mint kínlódom. Mondd meg nekem, hol fekszem én? Ágyé, amelyben hánykolódom, vagy a koporsó az szintén? Nem? Csónak ez, mely jaj a kétes remény és biztos félelem, s az élet és halál setétes hullámjain lebeg velem. Folytó szirokkóknak hevétől asznak tüdőhólyagjaim, s a kriptáknak fagyos szelétől borsódznak minden tagjaim. Szívem megett egy láthatatlan kéznek nyila bélőve áll. s mellem csontboltján irgalmatlan sarkával rugdos két halál. Hová ütődöm a habokba? Haj, mely szörnyű hányattatás! Most a kupresszusos partokba, hol rémlet, üls, jéghallgatás, majd a túlsó part lejtőjébe, honnan barátság szózatit hallok, a plátánok berkébes örömszerszámok hangzatit. Innen savanyú ázottyókkal pusztás barlangok folytanak, amonnan kerti balzsamokkal hígabb szellők újítanak. Fúlok, lehellek, fázom, gyúlok, vagy egy kivégez már, vagy más, ájulok, érzek és ocsúlok, haj, mely szörnyű hányattatás. Ki vagy te, ki hószín leplekbe felém mosolyogva közelítsz, s a partról e szagos berekbe áldott jobbodon felsegítsz? Te földi biztossa az égnek, arany gyógyulás. Te a nagy és bölcs teremtő tehetségnek halandó leánya, te vagy. Te illetéd rózsás ujjoddal melyemnek rokkant boltjait, s elindítát pillantásoddal az élet dobbanásait. Már lelkem új főnix módjára a lángok közül éledez, s gyengül ujjon pattanására kis lantom újra zengedez. De te repülsz? Mind tűnnek, mennek, minő derülés ez nagy ég. Sándorfim ül ágyamnál. És ennek köszönhetem, hogy élek még. Zendülj, ekhóz, esti csendesség, a hála engem darra ránt. Tejbé, kettős szent kötelesség, az orvos és barát eránt.
Főhadnagy Fazekas úrhoz. Kerek hajnal, súgároddal küllőzd meg a féleget, s múlólagszín sáfrányoddal szegd bé a kék felleget. Én, ki téged napszáltával legtöbbször áldottalak, most a kelet harmatjával menj nagyon óhajtalak. Menj, s fogj szürke paripáthoz felébredt zefíreket, tégy kakast is hintócskáthoz, s kettőzd a lépéseket. Süss druszámnak, barátomnak két szemére édesen, s babonázd le az álomnak mákját róluk csendesen. Vagy ha már ő, mint kedvellőd, ébren szívja lelkedet, mondd meg néki, hogy egy szellőd melyemből kerekedett. Melyemből, melynek tartatlan ereje csak akkor nagy, mikor érzése ártatlan. Tiszta, s vidám, mint te vagy. Mondd meg néki, hogy kertjébe régóta kívánkozom, hol a természet ölébe s az övébe nyugoszom. Mondd meg néki, hogy pattantom húromat már ő felé. Magános lantom drágább névvel zengheti. Mondd meg, de már jól látom, már itt van, már látom őt. Haj, az én nemes barátom, hogy használja az időt? Ő, akinek Bellónától magasztalva van neve, a gőgösség hagymázától irtózván kertészleve. Ő a tomboló vígságnak futja unszolásait, és egy félig fejlett virágnak lesi bíztatásait. Ő a fösvények sorában a dökkincsekkel felhágy, s húgának társaságában gyöngyvirág gyöngyökre vágy. Számlálgatja víg orcával az ezüst játszintokat, és az ibolyák aranyával a szagos gyémántokat. Most a bölcseknek áll már, ahol ébred, hol szunnyadoz, és majd a képzelt Heloára érez, újul, vágyadoz. Majd a rendtartó méheknél kedvetelve ácsorog, s érzi, hogy az embereknél az ország nem így forog. Már meglátott gerebjéjét és kapáját elteszi, s félig harmatos linnéjét pipája mellé veszi. Jer, barátom, lépegessünk kiskertednek útain, s dohogás nélkül nevessünk mások boldogságain. Jer, s érezzük, hogy nagy telket többször fának áld az ég, s kis jószágot és nagy lelket bírni boldogabb sors még. Jer, répánál térdeljünk, jer, kacsinte tulipánt. Jer, e töknél süvegeljünk, mind használ ez, s egy se bánt.
A reményhez. Földiekkel játszó, égi tünemény, istenségnek látszó, tarfavak remény, kit teremt magának a boldogtalan, s mint véd angyalának bókoluntalan. Sima száddal mit kecsegtesz, miért nevetsz felé? Kétes kedvet miért csepegtesz még most is belé? Csak maradj magadnak, bíztatom valál, hittem szép szavadnak, mégis megcsalál. Kertem narcisszokkal végig ültetéd, csörgő patakokkal fáim éltetéd, rám ezer virággal szórtad a tavaszt, s égi boldogsággal fűszerezted azt. Gondolati minden reggel, mint a fürge mély, repkedtek a friss meleggel rózsáim felé. Egy hiát ismertem örömimnek még, lilla szívét kértem, s megadá az ég. Jaj, de friss rózsáim elhervadtanak, forrásim zöld fáim kiszáradtanak. Tavaszom bígságom téli búra vált, régi boldogságom méltatlanra szállt. Ó, csak lillát hagytad volna csak magát nekem, most panaszra nem hajolna gyászos énekem. Karja közt a búkat elfelejtené, s a gyöngykoszorúkat nem irigyleném. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, hisz ez a keménység úgyis eltemet. Érzem-e kétségbe, volt erőm elhágy, fáradt lelkem égbe, testem földbe vágy. Nékem már a rét himetlen, a mező kisült, az engőliget kietlen, a nap ére dűlt. Bájoló lágy trillák, tarka képzetek, kedvremények lillák, Isten véletek!